József Ratzinger, életutam. 16. Benedek pápa önéletírása. 1927-től 1977-ig. Kiadta a Szent István Társulat Budapesten 2005-ben. Egyáltalán nem könnyű megmondanom, hol is vagyok igazán otthon. Apámat csendőr lévén gyakran áthelyezték, így sokszor úton voltunk, míg nem 1937-ben 60 évesen nyugdíjba vonult, és mi beköltözhettünk abba a Hufslag bei Trauensteini házba, ami tulajdonképpen az otthonunk lett. Azonban minden eddigi vándorlásunk egy meghatározott környéken, az Inn Salzach háromszögön belül maradt, amelynek vidéke és történelme alakította ifjúságomat. Az ősi kelta kultúrájú terület, mely később a római Raetia provincia része lett, mindig büszke maradt kettős kulturális gyökerére. A messzi múltra olyan kincsleletek utalnak, amelyek Gallia és Britannia kelta világával kötnek össze minket. Római utcarészletek máig fennmaradtak, és hosszú történelme miatt a környék jó néhány helysége utalhat öntudattal egykori latin nevére. A kereszténység a Konstantin előtti időkben már bizonyosan eljutott ide a római katonákkal, és bár a népvándorlás zűrzavaraiban háttérbe szorult, a sötét időkben mégsem halt el teljesen a hit kicsin csírája, amire aztán építkezhettek a Galliából, Írországból és Angliából érkező misszionáriusok. Sőt, egyes nézetek szerint még bizánci befolyás is észrevehető. Salzburg, a római Juvavum katolikus nagyvárossá fejlődött, és az országrész kultúrtörténetét egészen Napóleon koráig döntően meghatározta. Az Írországból származó különösen makacs és akaratos püspök, Virgil meghatározó személyiség lett. Nála csak a Galliából jött Rupertet tartják fontosabbnak, akinek tiszteleteit még Corbinianét, a Freisingi püspökség alapítóját is felülmúlta. A vidék bajor részét csak a napóleoni zavargások után csatolták az újonnan alapított München-Freisingi érsekséghez. Az ősi keresztény történelemből természetesen nem hagyhatjuk ki az angol száz Bonifácot sem, aki az egész akkori bajor terület egyházi felépítését kialakította. 1927. április 16-án Martl am Innben nagyszombat napján születtem. Az, hogy születésnapom a nagybőjt utolsó napjára, éppen húsvét vigíliájára esett, a család mindig számon tartotta. Abból adódott, hogy a következő reggelen az éppen akkor megszentelt vízzel kereszteltek meg, abban az időben ugyanis még délelőtt ünnepelték a húsvét éjszakáját. Egész életemre meghatározó jelentőségű eseménynek tartom, hogy az újonnan szentelt víz első kereszteltje lehettem. Csak az áldás egy jele lehetett, hogy életemet már a kezdetektől fogva húsvét titka járta át. Ez mindig is hálával töltött el. Tulajdonképpen persze nem is a húsvét vasárnap, hanem nagy szombat volt az az a nap. Azonban minél többet gondolkozom ezen, annál inkább úgy tűnik, hogy ez így felel meg leginkább az emberi élet lényegének, amely még várakozik húsvétjára, és amelyet még nem tölt el a teljes isteni fény, de már reményteljesen közeledik hozzá. Mivel azonban Markleból 2 évvel születésem után 29-ben elköltöztünk, csak szüleim és testvéreim elbeszéléseiből emlékszem arra az időre. Azt mesélik, hogy születésemkor olyan nagy hó és dermesztő hideg volt, hogy idősebb testvérem legnagyobb bánatukra nem jöhettek el a keresztelőmre, nehogy megfázzanak. Nem volt könnyű az az időszak, amit családommal Martelban töltöttünk, magas volt a munkanélküliség, a háborús jóvátételek nagy terhet róttak a német gazdaságra, a pártok ellenségeskedése, az embereket egymás ellen fordította. családunkat betegségek tették próbára. Azonban szép emlékek is kötődnek ehhez az időhöz, barátságok, egymás megsegítése, családi és egyházi ünnepek. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy Martle nagyon közel volt az ősi, még karoling időkből származó altöttingi Mária szentélyhez, amely a késő középkor óta mind a bajoroknak, mind pedig a nyugati osztrákoknak jelentős zarándokhelye volt. Azokban az években kapta meg Altötting azt a kitüntetést, hogy egykori plébánosát, Konrád von Parthamot előbb boldoggá, majd szentté avatták. Ebben az alázatos és jóságos emberben a legjobb tulajdonságok testesültek meg, amelyek hite által a legszebb lehetőségekhez vezették őt. Később gyakran elgondolkodtam azon a különös jelenségen, hogy az egyház, a fejlődés és a tudományok századában önmagát leginkább az olyan egyszerű emberekben találta meg, mint Lourdi Bernadett, vagy éppen Konrád testvér, akiket nem érintettek a kor divatos áramlatai. Annak a jele ez, hogy az egyház elveszítette kultúralakító erejét, és már csak a jelentős történelmi áramlatokon kívül telepedik le. Vagy annak a jele talán, hogy a világosság, amit az Úr a bölcsek és okosak elől elrejtett, lényegében ma is csak keveseknek adatik meg. Ma már azt gondolom, hogy a mai kor számára éppen ezek a kis szentek válnak nagy jellé, amely engem annál inkább megérint, minél inkább a jelenben élek. De térjünk vissza a gyermekkoromhoz. Vándorlásunk második állomása a Szálcach mellett fekvő kisváros Tittmoning volt, amelynek hídja egyúttal osztrák határ is volt. Tittmoning, melynek építészete nagyon emlékeztet Salzburgra, gyermekkorom legszebb helyszíneként maradt meg bennem. Ott a nagy, sőt fönséges főtér előkelő kútjával, amelyet a Laufeni és a Burghauseni kapuk határolnak, és büszke régi polgári házak vesznek körül, valóban olyan tér, mely nagyobb városoknak is dicsőségére válna. Különösen kedves emlékek számomra az üzletek kivilágított karácsonyi kirakatai, csodálatos ígéretet sejtettek velem. Tittmoningban jegyezte le apokaliptikus látomásait Bartholomeusz Holzhauser a 30 éves háború idején, akinek legnagyobb érdeme az volt, hogy az Eusebius Vercellensisre és Szent Ágostonra visszavezethető ötletet, miszerint a papok is éljenek közösségben, újra fölfedezte és életre váltotta. Ebben a Szálcach melletti kisvárosban az egykor ő általa alapított apátságból csupán a tisztségek maradtak fönn, a plébános volt az apátság dékánja, a káplánokat kanonokoknak hívták. Itt is külön kápolnában, nem pedig a főoltár tabernákulumában őrizték az eukarisztiát. Úgy éreztük, hogy kisvárosunk tényleg minden tekintetben különleges. Ezt mutatta az is, hogy a plébánia, mint egy kicsiny kastély, magasan a város fölötti dombon állt. Legjobban mégis a szép régi barokk kolostor templomot szerettük, ami egykor az ágostonos kanonokhoz tartozott, de akkoriban már az angol kisasszonyoké volt. A régi kolostor épületben helyezték el később a leányiskolát, majd az akkor gyermekóvó intézetnek nevezett óvodát. A virágokkal és színes lámpákkal díszített húsvéti szentsírra, amely nagypéntektől húsvét vasárnapig volt látható, még ma is tisztán emlékszem. Az észszerű világot maga mögött hagyva, a külső és belső érzékek számára megtapasztalhatóvá tette a halál és a feltámadás titkát. Messze nem tudok minden sajátosságot elmesélni, ami annyira megszerettette velünk a várost, és amire oly büszkék is voltunk. Ha az ember fölmászott a szálcak völgye fölött emelkedő dombra, egy kedves barokk szentélyhez, a Ponlach kápolnához jutott. Erdő vette körül, s a Ponlach patak kristálytiszta vize zubogott le a völgy felé. Mi hárman, gyerekek, gyakran felkapaszkodtunk ide édesanyánkkal, és hagytuk, hogy a hely békéje minket is átjárjon. Persze a hatalmas várat sem szabad elfelejteni, ami a város fölött emelkedett, és a régmúlt nagyságairól mesélt. A csendőrséggel együtt a mi lakásunk is a főtér legszebb házában volt, ami egykor az apátsághoz tartozott. Meg kell azonban vallani, hogy a homlokzat szépsége nem jelentett egyben kényelmet is. A padló kövezete töredezett volt, a lépcsők magasak, a szobák sokszögűek. A nappali és a konyha szűk volt, ráadásul a hálószobát az egykori káptalan teremben rendezték be szüleim, ami ugyancsak nem volt túl kényelmes. Nekünk gyerekeknek az egész titokzatosnak és izgalmasnak tűnt, édesanyámnak azonban, akire a házi munkák terhe nehezedett, inkább vesződtséget jelentett. Annál boldogabb volt aztán, amikor egy kicsit sétálhatott velünk, ilyenkor gyakran átmentünk a szomszédos Ausztriába. Sajátos érzés volt, hogy csak néhány lépést kellett megtennünk ahhoz, hogy külföldön legyünk, ahol ugyanazt a nyelvet, ráadásul kevés különbségtől eltekintve, ugyanazt a tájszólást is beszélték. Ősszel madársalátát szedtünk a mezőkön, és különösen élveztük, amikor édesanyám vezetésével a karácsonyi Betlehemhez kerestünk mindenfélét, a szálcák melletti réteken. Az is szép emlékeim közé tartozik, amikor karácsonykor egy idős hölgynél akkora Betlehemet láttunk, hogy majdnem az egész szobát betöltötte. Olyan gyönyörűnek találtam, hogy alig bírtam betelni a látványával. Eszembe jut még a padlás, ahol egy barátunk bábszínházat rendezett nekünk, amelynek alakjaitól szárnyra kapott képzeletünk. Éreztük azonban, hogy derűs gyermeki életünk nem édenkert. A szép külső mögött csöndes szegénység húzódott meg. A határmenti kisvárost, amely nemigen fejlődött, a nagy gazdasági világválság mélyen érintette, és a politikai ellentétek szemlátomást kiéleződtek. Ha önmagában nem is értettem, hogy mi átszódik le a politikában, azért az állandó kampányok kihívó plakátjait még most is emlékezetembe tudom idézni. A Weimári köztársaság képtelen volt arra, hogy politikai biztonságot teremtsen, és meggyőző tevékenységet tudjon fölmutatni, az elhatalmasodó pártharcok pedig még gyermekfejjel is nyilvánvalóak voltak. A nácik egyre erőszakosabban léptek föl, egyetlen megoldásként kínálva magukat az eluralkodó káosz megszüntetésére. Szüleimnek nagy megkönnyebbülés volt, amikor Hitler birodalmi elnöki kinevezése meghiúsult, de az újonnan megválasztott elnök Hindenburg sem tudott garanciát nyújtani a barna hatalmaskodók előre nyomulásával szemben. Édesapámnak újra és újra be kellett avatkoznia a városi gyűléseken a nácik rendbontásai miatt. Egyértelműen éreztük mi is a ránehezedő roppant terhet, amit már az egyszerű hétköznapokon sem tudott magáról lerázni.